Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntlek benneteket. Dicsérjük Istent, kérjük az ő szent lelkének a jelenlétét a mai Isten tiszteletünkre. Ez az új énekes füzetünk 167. éneke, Szent Lélek, úgy kérünk, szállj le ránk. Foglaljuk el a helyünket. Következő öröm hír, hogy az egyházmegyénk is küldött nekünk helyettes lelkészt, Peterdiné Molnár Judit személyében, és Judit most bemutatkozik itt köztünk. Nagyon örülünk neki, Judit Isten hozott, és igazából mindig vágytunk egy ilyen anya, fiatalos nagymama karaktere itt a gyülekezetben. Mikor én ide kerültem, akkor kb. 25 éves voltam, és akkor így láttam, hogy én vagyok 25, az András 35, Csere Gábor volt 45, és akkor ez ilyen nagyon jó kombináció volt, és hogy azt érzem, hogy te hiányoztál pont ide. Gyere, mesélj magadról.
Köszönöm szépen. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Úgy tűnik, hogy akkor most 6 hónapig ebben a gyülekezetben lehetek én is, és örülök, hogy most így megismerkedhetem a gyülekezet tagjaival. Bár ez a maszk elég sokat nehezít, de majd lesz ez másképp is.
Mutatkozz be, igen.
Lelkész családban nőttem fel, És én nagyon hálás vagyok az Úristennek azért, hogy egész életemet gyülekezetben tölthettem. Teológia elvégzése után férjemmel, aki szintén lelkész volt, Baranyába kerültünk. Először egy 6 faluból álló szorvány gyülekezetet gondoztunk, mindegy 6-7 évig. Ezt követően őt megválasztotta a Pécs belvárosi gyülekezet, és ott dolgoztunk 25 éven át. Amikor nyugdíjba vonult, akkor elváltunk, és én ezt követően ide kerültem Budapestre, és a Budapest Északi Egyházmegye beosztott lelkészeként dolgozom tovább. És az a munkaköröm, hogy szombat fél éves lelkipásztorokat helyettesítem. És hát ez most már a 13. gyülekezet. Nagyon izgalmas ez a munkakör. 4 felnőtt gyermekünk van, és 3 unokánk.
Ez a 13-as szám, ez nagyon izgalmas. Nem is fejtegetném annyira, de hogy... Nem vagyunk babonások, de hogy is. És hogy csak az jutott eszembe, hogy biztos mesélhetne a Judit nekünk valami izgalmasat az egyházmegye életéből, de nem fog egyébként, sajnos. Vagy lehet, hogy nem baj, nem tudom. De hogy valami pici tapasztalatot mondanál, amit így leszűrtél, azért ez egy különleges, ez egy rendkívüli státusz a tiéd.
Igen, azt hiszem, hogy rendkívüli. Igen, az ember először arra vágyik fiatalon, hogy bekerül egy gyülekezetbe, és akkor ott abban a gyülekezetben igyekszik megvalósítani mindazt a elképzelést, ami ilyen gondolatai vannak egy gyülekezetről. Sok lehetőséggel, sok mindent próbál fölépíteni, és hát ehhez évekre van szükség. És nekem is mindig ez volt a tervem, a vágyam. Volt egy elképzelésem, mivel ugye lelkész családból jövök, hogy milyennek kellene lenni egy gyülekezetnek, és mindig szerettem volna ezt úgy megvalósítani. Pécsen úgy éreztem, hogy majdnem sikerült. És akkor elkerültem egy olyan beosztásba, amikor mindig másnak a munkájába kellett beállnom. És ez nem mindig könnyű. Úgy fogalmaztam ezt meg magamban egyszer, hogy olyan, mintha az idősebbek talán ismerik még a Pater Nostert, középületekbe úgy lift még nem volt, és akkor olyan nyitott kabinokba lehetett belépni, ami állandóan mozgásban volt, és hát oda kellett figyelni, hogy az ember időben lépjen be, meg időben lépjen ki. Hát ilyen az én feladatom most, hogy figyelnem kell, hogy hova lépek be. Van olyan, amelyik gyorsabban halad, van, amelyik lassabban, olyan gyülekezeti élet, tehát ez nem könnyű. De, és így tulajdonképpen ezt föl is adtam, vagy most már nem ez a feladatom, hogy én valamit meg akarjak valósítani, hanem mindig mások munkájába állok be. És hát azt az egyensúlyt kell valahogy megtalálnom, hogy azért az a munka is folyjon, ugyanakkor, mivel minden lelkésnek más az adottsága, ugyanakkor én is jól érezzem magam benne, és ami nekem adatott, azt próbáljam valamiképpen továbbadni. És ha szabad, akkor csak még egy pár mondatban. Ez a munkakör igen nagy alázatra tanítja az embert. Mert hajlamosak vagyunk arra, én azt hiszem, hogy lelkészek, meg gyülekezeti tagok is, hogy sokszor azt vesszük észre, ami nincs, ami hiányzik. És ezért képesek vagyunk, vagy hajlandók vagyunk kritizálni egymást. Hogy itt ez nem működik, ott a lelkész azt nem csinálja, így, úgy. És egy fél év alatt én úgy ismertem meg a lelkészeket, akiket helyettesítettem, hogy mindenkinek vannak értékei. És azt kellene meglátnunk, hogy kinek milyen adottsága van. És akkor mindjárt úgy nézhetek az egész megyére, egyházmegye lelkész karára is, meg a gyülekezetekre is, hogy olyanok vagyunk, mint egy gyönyörű színes virágcsokor. És az együtt már egy nagyon szép képet mutat. Úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok.
Nagyon köszönjük ezeket a pozitív gondolatokat. Nem menj nagyon messzire, mert majd szeretnék imádkozni érted is. Hát ez egy álomgyülekezet, ezt majd meg fogod látni. Attól függ, kinek az álma. És a másik, akit szeretnénk bemutatni, ez a Márkó, Gajdácsi Márkó, 6. éves teológus hallgató. Gyere Márkó, mutatkozz be te is.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én egy kis PPT-vel is készültem. Itt a fontosabb információkat összeszedtem magamról, hogy 23 éves vagyok, 5. éves teológus hallgató. Ennek ellenére ez kicsit becsapós, mert hogy a 6. évemet töltöm itt a gyülekezetben, ez egy ilyen ragadvány név. Az a lényeg, hogy 1 évet fogok itt a gyülekezetben gyakorlatként szolgálni, és ami még fontos információ rólam, hogy van egy menyasszonyom, most nyáron lesz az esküvünk, ő egyébként életnagyságban ott ül a hátsó sorban. Lajos Mizséről érkeztem, egy nem hívő családból. Nagyon érdekel az ifjúsági szolgálat, a lelki gondozás, de még nyilván most ismerkedem azért a lelkészi szolgálat területeivel, úgyhogy így ez még könnyen változhat az éveim során. Illetve ami még talán egy fontosabb információ, ami a PPT-n is rajta van, hogy a szakdolgozatomnak a témája a virtuális, illetve a VR gyülekezeteknek a létjogosultsága. Tényleg engem még ez is foglalkoztat, hogy a egyházi gyakorlatokat hogyan és milyen mértékben lehet átültetni a online térbe vagy a virtuális világba. És akkor 2 képet hoztam, az egyik a családom, ahonnan otthonról most elköltöztem, illetve egy a menyasszonyomról, mikor a PPT-t raktam össze, még nem volt biztos, hogy itt lesz, de így legalább maszk nélkül is látják a kedves testvérek. És lapozhatnánk esetleg? Igen, a hitélet, elhívás és szolgálat. Itt egy képet találtam a konfirmációmról, ez elég régen volt. Amit rólam tudni érdemes, hogy 4. korom óta református iskolába járok. Először általános iskolába jártam, majd pedig a szomszédba átgyalogoltam a gimnáziumba. És a gimnazista korom eleje óta én tudom, hogy lelkész szeretnék lenni, érzem, hogy Isten erre a szolgálatra hívott el engem, és azóta is igyekszem ehhez méltóan szolgálni. 12-ben ugye mindenki izgult, hogy na hány helyre lehet jelentkezni, kibővíteni a jelentkezési listát, hova adja be, milyen sorrendben, én ebből nem csináltam problémát, én egyedül a budapesti teológiát jelöltem meg, és hát ide fel is vettek engem, és azóta is szolgálok és tanulok, és remélem, hogy itt a gyülekezetben is tudok egyszerre szolgálni, építeni a gyülekezetet, és én magam is tanulni és épülni ezáltal. Igen, és a hobbim, nagyon jó, ezt majdnem elfelejtettem, a barbecue-zás, sütögetés és a húsételek elkészítése, ez még egy kis apróság. Köszönöm szépen.
Szeretnék értetek imádkozni így a gyülekezetünkkel együtt. Drága szerető mennyei atyánk, nagyon köszönjük neked a gondoskodásodat, az, hogy te tudod, hogy nekünk gyülekezetként is kikre, mire van szükségünk, milyen ajándékokra, és nagyon hálásak vagyunk azért a sok kincsér ajándékért, amit Judit és Márkó idehoz most közénk. Segíts, hogy összhang legyen köztünk, hogy tudjunk egymásra figyelni, és tudjunk a te dicsőségedre, és ennek a gyülekezetnek a javára szolgálni. Szeretünk és áldunk, Urunk, szent lelked vezetését kérjük. Amen. Isten áldjon meg benneteket, nagy az öröm a szívemben. Most pedig a felsős gyerekisten tiszteleteseket elengedjük. Mi pedig egy énekkel készülünk, készítjük a szívünket Isten igéjére. Ó, áldandó szent háromság! Ez a 210. énekünk a református énekeskönyvből.
Áldandó szent háromság, nyögésemre figyelmez, teljes főboldogság, én Istenem kegyelmez. Uram, Uram, ne hagyj, mert reménységem te vagy. Én körülvett már az ínség, minden szükség, felrengek, mint egy bódult. Ó, szerelmes szent atyám, légy nékem erős bástyám. Öleges szent szerelmeddel, örök szövetséged,
Isten igéjét olvasom, Máté evangéliuma 4. fejezetéből, a 4. fejezet 1-11 versét. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Akkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan elképesztő ez, hogy emberi testben, Jézusban te magad is megvívtad ezt a harcot, megkísérthetővé tetted magadat. És Urunk, nagyon szeretnénk tanulni tőled ezt a szellemi harcot, hogy mire akarsz bennünket fölkészíteni, és hogy mik azok az eszközök, amikkel tudunk küzdeni. Köszönjük neked, hogy nem vagyunk egyedül, hogy te vagy a mi harcos társunk. Urunk, úgy ülünk itt, hogy szeretnénk kinyitni a szívünket, hogy mutasd meg, hogy mi az a kísértés, ami nekünk a leginkább témánk most. És adj nekünk eszközöket, add a te szeretetedet, gyógyító jelenlétedet, hogy az életünk megerősödjön te benned, és egy nagyobb távlatot, egy magasabb helyet tudjunk befogni a tekintetünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy te átviszel bennünket ezen. Így formálsz, így edzesz, így erősítesz. Tied legyen a dicsőség. Amen. A szívünket készítjük az ige hirdetésre. A 461. énekünk, a töredelmes szívet, Uram, te szereted. Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom Jakab apostol leveléből, az első rész második versétől a 18. versig. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a két lelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága, mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virág elhull, és szépsége elvész, így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Hát az idő erősen szaladt, és gondoltam, hogy ha egy mondatba kéne összefoglalnom a prédikációt, akkor mi lenne az az egy mondat? Talán ez, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Már itt be is fejezhetnénk, de azért még leírtam egy-két gondolatot. Teljes örömnek tartsátok, ezzel kezdi Jakab apostol tulajdonképpen a levelét. Tehát, hogy a kísértés teljes örömnek tartsuk, és akkor így elkezdtem ennek utána nézni, hogy ki ez a Jakab, aki ilyet ír, hogy a kísértés az öröm. Mert hogy talán kevés olyan félelmetes és megrendítő történetet olvasunk a Bibliában, mint például Jézus megkísértése, amikor a sátánnal harcol. Ez bizony inkább a szenvedéshez köthető, sem mint az örömhöz. Hát ez a Jakab egy különleges ember volt, annyit tudunk róla, hogy az Zebedeus fiai közül az egyik, és Jézusnak a belső tanítványi körébe tartozott, látta a Jairus lányának a feltámadását, ott volt a megdicsőülés hegyén, és Jézus halála és feltámadása után pedig a jeruzsálemi gyülekezet vezetője lett, végül pedig másfél évtizeddel később kivégeztette őt Herodes Agrippa király. Hát egy nagyon különleges életutat járt be a Jakab, és úgy tűnik, hogy nagyon stabil hite volt, tudta, hogy mire hívta őt el Jézus, és ezt így fogalmazza itt meg, hogy első zsengéje legyünk teremtményeinek, hogy az Isten arra hív meg, hogy tiszták legyünk, és hogy olyanok legyünk, ahogy a nő az embert megálmodta a teremtéskor. De hogy ez a munka, ez egy folyamat. Az Isten tisztít, az Isten edz, formál. Nagyon világosan megfogalmazza Jakab a célt, itt a 12. versben. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr ad mindazoknak, akik őt szeretik. Akkor tudunk megállni a kísértésben, hogyha látjuk ezt a világos célt, és látjuk azt, hogy az Isten formál. Nézegettem most, meg hát így hivatalból is anyukaként a Hannával nézegetek magyar népmeséket, de gyerekként is nagyon szerettem a magyar népmeséket, és az jutott eszembe, hogy a népmesékben is ott van ez a mély igazság, hogy ahhoz, hogy valaki elnyerjen valami jutalmat, legyen az a korona akár, vagy a fele királyság, vagy a királylány keze, át kell menni három próbán. És hogy úgy tűnik, hogy ezt nem lehet megspórolni. A kísértés, a próba az életünk része. És valahogy ott a kísértésben, ebben a harcban szerzünk is olyan, hát így mondom, kompetenciákat, amikkel, hogyha bírunk, akkor tudunk tovább lépni az életben. Nagyon-nagyon nagy örömhír, hogy az Isten velünk van ebben a harcban. Hittel kérhetjük tőle a megkülönböztetést, a bölcsességet, hogy a jó utat válasszuk. Én úgy élem meg ezt, hogy ameddig csak élek, mindig lesz újabb és újabb kísértés, és mindig van a lelkemben egy olyan hang, amit újra és újra így felfedezek. És ez a hang, ez nem az Isten igazságát mondja nekem, hanem valami olyasmit, ami az igazságból indul ki, de mégis valahogyan a halálba kanyarint engem. Ezt most így tudom nektek mondani. Gondoltam arra, hogy ha majd öregszem és bölcsülök, akkor talán kevesebb kísértéssel nézek szembe. Szerintem ez nem így van, hanem másfajta kísértések jönnek, de mindig örülök, és ebben tudok Jakabbal együtt menni, hogy örülök annak, amikor leleplezem ezt a hangot, amikor szembe tudok nézni ezzel a hanggal, ami ott sutyorog, vagy valahogy mélyen mondogatja magáét nekem. Nagyon izgalmas kísértés volt például a táborban, ez most csak így elevenen van bennem, azért hozom ide, meg tudnak kapcsolódni a résztvevők is hozzá, hogy hát például ez egy kísértés, hogy én idősebb vagyok már, és sok tapasztalatom van, tehát én jobban tudom. És tényleg ez igaz, sok mindent jobban tudok, de nem mindig tudom jobban. Van, amikor a fiatalok tudják jobban. És például ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy a Márkó megbetegedett, és azt mondta, hogy akkor ő online, illetve nem online, hanem összevágsz egy kép, egy videót, bizonyságtételedet, és akkor elküldöd. És az volt bennem, hogy nem, eleget ültünk már a képernyők előtt. És valahogy a fiatalok meggyőztek engem, meg tudtak győzni, hogy de jó lesz ez. És tényleg jó lett. nagyon-nagyon jó lett, mert a Márkónak ez az egyik ajándéka, hogy ő nagyon jól ért a videós kommunikációhoz, és ez egy nagyon szuper bizonyságtétel és bemutatkozás volt, de több ilyen is volt a táborban, amit most nem részletezek, de tényleg így van, hogy valamikor nem én tudom jobban, hanem a fiatalok tudják jobban, és ott kell lennie bennem ennek a megkülönböztetésnek, ennek a bölcsességnek, hogy mikor tudom én jobban, és mikor tudják ők jobban. De ehhez egy folyamatos Istenre figyelésre van szükség, és egy folyamatos önreflexióra van szükség. Ami most nekem így nagyon mélyen kísértés, az nyilván ez kicsit így az élet közepén, mert nem vagyok az élet közepén, de ez az élet közepi krízis, erről már sokat beszéltem itt, úgy megtáncoltatja az embert, és még mindig hallatja a hangját. Valahogy így tudnám megfogalmazni a kísértőnek a hangját, hogy úgyis meghalsz, nincs értelme semminek. Ez most így nagyon erős. Ha valaki nem tud ezt kapcsolni, örüljön neki. Aki meg tud, az meg annak örüljön. És közben tudom, hogy a szívem és az eszem a helyén van, és tudom, hogy ez a mondat nem igaz, de a testemben mégis nagyon erősen érzem az elmúlást. És hogy tudok ez ellen harcolni, hogyan védekezek, és hogyan tudtok ti is védekezni, és leleplezni a kísértést. Tényleg így tudtam megfogalmazni, hogy a kísértő szava a valóságból indul. Mond valami olyat, ami igaz, de az iránya meg nem az Isten igazsága, hanem a halál. És ez a nagyon csavar, hogy először az igazsággal kezdi. Azzal biztat bennünket Jakab, vagy hát arra irányítja a figyelmünket, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Fel kell tennem azt, hogy mi az én kívánságom. Mert hogy a kívánság, és erről is már sokat beszéltünk, a vágyaink, azok, ha a legmélyére nézünk, Istentől vannak. Vannak nagyon legális és nagyon rendben lévő kívánságaink. Az első és talán legfontosabb kívánság, ami mindenkié, hogy szeressenek. Erre vagyunk teremtve, hogy szeretve legyünk, és ez egy nagyon-nagyon jogos és legális kívánság és vágy. És hogyha ez nincs betöltve, és úgy érzem, hogy kuncsorognom kell egy kis szeretetért, akkor nagyon kísérthetővé válok. Jakab azt mondja, minden jó és tökéletes ajándék Istentől van. Isten adja nekünk az ő szeretetét. Az atya, így mondja Jakab, a világosság atya kész arra, hogy éreztesse velünk jóságát. Mit kell akkor nekem tennem? Tehát egy kicsit valami ezt érzem, hogy itt van bennem egy nagy hiány, ott az Isten jósága, akkor hogy kapcsolódik össze a kettő? Miért nem érzem én azt, hogy az Isten szeret engem? Hogy tudok teret adni annak, hogy érezzem és lássam, hogy jó az Úr? Hát úgy, hogy gondoskodom magamról, hogy megteremtem azokat a testi-lelki helyzeteket, ahol nekem igazi mély örömöm lesz. Nem élvezet, hanem öröm. Azt mondja egy népszerű könyvíró, picit olcsón adja ez, de mégis nagy igazság. Egyél, imádkozzál, szeress. Lehet, hogy valaki olvasta ezt a könyvet. Egyél, imádkozzál, szeress. Gondoskodj magadról testileg, lelkileg. Hogyan tudok ennek teret adni? Ez egy nagyon fontos kérdés, és keresztényként ritkán szoktunk erről beszélni, mert arról szoktunk beszélni, hogy gondoskodjunk egymásról, meg a másik emberről. De tudjátok jól, ezt is sokszor mondtuk már, hogy magunkról kell először gondoskodni ahhoz, hogy a másik emberről is tudjak majd. A másik, amit ír, azt mondja, a szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék. Mindig lesznek vágyaim, olyan vágyaim, amik nem lesznek betöltve. És hogyha ezekre nézek, a betöltetlen vágyakra, és azokat hiányként élem meg olyan módon, hogy nekem ez, meg ez, meg ez, meg ez nincs, akkor nagyon kísérthetővé válok. Azt mondja Jakab, a méltóságával dicsekedjék. Van valami, ami mindannyiunknak van, az Isten arca ott van rajtatok, és rajtam is. Van, amit nem lehet tőlünk elvenni. A kísértő erre irányítja a figyelmet, hogy mit nincs. Jézus pedig arra, hogy mit van. És vannak olyan hiányok, amikkel meg kell tanulnunk együtt élni. Nagyon izgalmas ez a házas kurzus, amit Attiláék hirdettek. Például van benne egy ilyen mondat, egy matematikusból lett pszichológus, mindent kiszámol, úgy hívják, hogy John Gottman, és azt mondja, hogy a házassági problémák 67,5%-a megoldhatatlan. Hát ha már csak ez az egy információ, valamit elviszünk a házaskurzusból, már ez is nagyon jó, mert akkor nem várom, hogy megoldódjon. 67,5%, hát ő tudja, ő egy matematikus. És hogy igen, lehet hiányokkal együtt élni akkor, ha arra nézek, amim van, és hálaadással élek azzal, amim van. Azt mondja Jakab, a gazdag pedig megalázott voltával, mert hogy elvétetik. Elvétetik a gazdagság is. Pedig milyen nagyon komolyan vesszük magunkat, mennyi sok tehetségünk van, mennyi sok lehetőségünk van. Azért szerintem a ma emberének sok lehetősége van, sok ajándékunk van, anyagi is, és mindenféle egyéb hivatás, szent dolgok. Most így magamnak is prédikálok. Nagy dolgokat csinálhatunk, és ez rengeteg felelősséggel és stresszel jár. Ebből pedig kiégés és kimerültség tud lenni. Milyen jó, hogy van a szombat fél év, és képzeljétek el, hogy egy csomó lelkész nem él vele. Nem tudja elengedni azt a gazdagságot, ami a szolgálatával jár. Aki pedig kiég és kimerül, ahhoz, hogy egyensúlyba tudja magát tartani, könnyen nyúl függőségekhez, amelyek könnyű és gyors kielégülést adnak rövid távon, valójában pedig rombolnak bennünket. És azt gondolom, hogy a ma emberének, nekem is, nektek is nagyon nagy kísértés ez a verseny, mert az internet miatt éjszaka is lehet dolgozni, éjjel-nappal tudunk dolgozni. És nem, ahogy felébredek, a telefonomra nézek. Nem kapcsolunk ki. Hogyan tudjuk magunkat egyensúlyban tartani? Hogyan tudjuk elengedni ezt a nagyon nagy fontosságot, amit a dolgainknak tulajdonítunk? A gazdag dicsekedjék a megalázott voltával, hogy minden Isten kezében van, a gazdagságom is. És aztán a kísértés akkor is nagyon erős tud lenni, amikor egyfajta beszűkült tudatállapotba kerülünk. Ezt nagyon jól leírja itt a Máté evangéliumában a Jézus megkísértése történet, 40 napig nem evett. Ez számunkra elképzelhetetlen, erre Jézus volt egyedül képes. De ő is szenvedett, ő is éhezett, érzett fájdalmat, ha rendkívüli is volt, ugyanúgy küzdött, mint ahogy mi. És a 40 nap egyre nagyobb éhséget és egyre inkább ebbe a beszűkült állapotba hozta őt. És a gonosz ezen a ponton támadja a test. Látjátok, a halandó test mennyire támadható. Ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyérré. És ez nagyon izgalmas, hogyha beszűkült állapotban vagyunk, és be vagyunk záródva valami sérülésünkbe, fájdalmunkba, akár testi nyavajánkba, vagy olyan hiedelmünkbe, ami fogva tart, hogy tudunk-e abból kiszakadni, tudunk-e az ördög kísértésére valami választ adni, ami Istentől való válasz. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy föl tudjuk-e emelni a tekintetünket a kísértésben Jézusra, és azt mondani, hogy több az élet, mint a kenyér. Vagy ahogy a Pál Feri atya mondja, több az élet, mint az élet tapasztalat. Fölemelni a fejünket a világosság atyához, akitől jön minden tökéletes ajándék. Tökéletes ajándék. Szeretném az igéből ezt is aláhúzni. Tudod-e azt, hogy az életed egy tökéletes ajándék? Tudod-e azt, hogy a tekinteted számomra egy tökéletes ajándék? Tudod-e azt, érzed-e azt, hogy az Isten szeretete tökéletes ajándék? És én tudom-e azt, hogy én magam, a családomnak és sokaknak én egy tökéletes ajándék vagyok? Jakab apostol itt a levélben, amellett, hogy azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, azért ír olyan fogalmakat is, amik nem annyira az örömről szólnak. Azt mondja például, hogy próba, hogy kitartani, hogy álhatatosság. Én inkább ezeket a fogalmakat a szenvedéshez és a küzdéshez kötném, pedig senki se szeret szenvedni. Márpedig az életünkben lesz, meg van szenvedés. És hogyha nincs öröm, csak szenvedés, akkor nagyon kísérthetőek leszünk. Mert az ördög azt mondja, hogy ha nincs örömöd, akkor én adok neked élvezetet. Ezért aztán stratégiailag nagyon fontos a szenvedéshez való viszonyunk. Ha a cél a korona, a tökéletes, kipróbált személyiség, ahogy Jakab írja, akkor milyen nekünk a szenvedéshez való viszonyunk? Ez nagyon fontos. És ahogy így gondolkodtam ezen a szenvedéshez való viszonyunkon, eszembe jutott egy magyar népmese, és szeretném, Máté, hogyha hoznád az első képet erről. Így Jankovics Marcell elképesztően gyönyörűen rajzolja ezt le. Az a címe a mesének, hogy a kicsi dió. A szenvedéshez való viszonyról beszélek most. Hogy a mesének a mélysége hogyan üzen nekünk. Ilyen játékos módon, és közben mégis gyönyörűen. Nem tudom, hogy ha valaki látta ezt a mesét, akkor tudhatja, hogy ez a kereszt a kenyéren, ez az ablaknak a keresztfája, aminek az árnyéka így rávetül. Tehát aki megrajzolta ezt, az valamit nagyon, nagyon tudott. A mese arról szól, hogy egy szegény ember, nagyon-nagyon szegény, és kap egy kicsi diót, egy csodatévő diót, hát az ördögtől kapja. És ez a csodatévő dió aztán kihozza őt a bajból, és nagy gazdagsága lesz. Ám de ára van ennek a kicsi diónak, az, hogy azt, amit még nem tud, hogy az övé, azt az ördögnek adja. És hát mi az, amit nem tud, hogy az övé? Hogy a felesége állapotos és kisbabát vár. És eljön az a pont, amikor majd az ördög eljön, és el akarja ragadni ezt a kisbabát, vagy kisgyereket, ám de a mesében megjelenik két szent, az egyik Szent Péter, és azt mondja, hogy te ne félj semmit, te szegény ember, csak tedd ki a kenyeret az ablakba. Te csak aludjál, nem kell semmit se csinálnod, csak tedd ki a kenyeret az ablakba. És jön az ördög, és elkezd beszélni a kenyér. És azt mondja a kenyér, csak várakozzál és tűrjél, mert én is eleget várakoztam. Engem ősszel elvetettek a földbe, egész télen várakoztam, várakozzál te is. Mikor kitavaszodott, akkor nőni kezdtem, vártam, hogy megnövekedjek, várj te is. Aratáskor egy horgas vassal levágtak, aztán agyba főbe vertek két nagy fával. Tűrj, te is. Aztán a malomba két kő közé tettek. Megőröltek. Tűrtem, tűrj, te is. Aztán egy teknőbe tettek. Az öklükkel dömöcköltek, gyúrtak. Eltűrtem, tűrj te is. És a legnagyobb kín csak ezután jött, egy tüzes kemencébe hánytak, de tűrnöm kellett, és szenvedtem, tűrj és szenvedj te is. Aztán megégettek, majd idehoztak, és egy nagy késsel darabokra szaggattak. Tűrtem, szenvedtem, várakoztam, tűrj, szenvedj, várakozzál te is. A hajnal jött, az ördög elfutott, a szegény ember pedig boldogan élt, míg meg nem halt. Itt van a kenyér. Emlékeztessen arra, hogy Jézus tűrt, szenvedett, várakozott, hogy az ördögnek ne legyen rajtunk végső hatalma. Szenvedéséből erőt merítve mondjuk, boldog az az ember, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amit az Úr megígért az őt szeretőknek. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk először egy picit csendben, és aztán majd hangos szóval. Győztes király, drága Jézus, köszönjük, hogy előttünk mentél a szenvedésben is, hogy tudtál tűrni, várakozni, szenvedni értünk. Hadd tudjunk rád nézni, és hadd tudjunk ellenállni az ördög minden mesterkedésének, hadd tudjuk lerántani a leplet arról a féligasságról, amivel csábítgat bennünket. És köszönjük, hogy minden tökéletes ajándék te tőled való, és akarod nekünk ezeket adni. Azért kérünk, Urunk, hogy minden sebünk, ami akadály, minden bezáródottságunk, ami akadály, az oldódjon meg, tűnjön el, gyógyuljon meg. A te szent lelkednek, erődnek a terében. És hadd tudjunk táplálkozni belőled az örök életre. Urunk, olyan mély ez a vágy bennünk, hogy szeressenek. Olyan mély vágyaink vannak arra, hogy az életünket értelmesnek lássuk. Hadd emeljük hozzád a fejünket föl, és hadd tudjuk meglátni a te igazságaidat, amiket ránk mondtál, és amikkel megáldottál bennünket, hogy a te gyermekeid lehetünk. Így adj, kérünk, vigasztalást nekünk, mindazoknak, akik gyászban vagy szenvedésben vannak éppen most, és adj nekünk erőt és örömöt, hogy bátran nézzünk szembe a gonosszal a harcban, hogy veled együtt aztán győztesként tudjunk megállni. Tied legyen a dicsőség, Urunk. Ámen. Köszönjük, hogy így tanítasz bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünket énekeljük. Tőled árad minden áldás.
Tőled árad.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek erőt, álhatatosságot a kísértésben. Amen. Isten áldjon bennünket.